Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat fogja választani, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban a Globális Energiabiztonsági Fórumon. Szijjártó Péter rámutatott, az utóbbi 5 évben 3 súlyos krízis követte egymást, amelynek nyomán mára a veszélyek koráról beszélhetünk, és amelyek mind igen negatív kihatással voltak az energiapiacokra, különösen nehéz helyzetbe hozva a Magyarországhoz hasonlóan tengerparttal, illetve számottevő kőolaj és földgázmezőkkel nem rendelkező államokat. A tárcavezető kifejtette, hogy a jövő felelősségteljes karbonsemleges globális energiapolitikájához 3 fontos előfeltétel teljesülésére van szükség. Biztosítani kell az atomenergia szerepét, végre kell hajtani a közlekedési szektor elektromos átállását, és szükséges az energiaszállítási infrastruktúra fejlesztése. A Magyar Nemzeti Bank nem képes az együttműködésre, hiába próbáltak lehetőségeket keresni, jelentette ki a gazdaságfejlesztési miniszter az Index portálnak adott interjúban. Nagy Márton kritizálta a jegybank jelenlegi vezetését, mondván, hogy az intézményben uralkodó hang nem méltatlan. Hangsúlyozta, hogy a kormány igyekezett konszolidálni a kapcsolatot az MNB-vel, de a vezetőség nem reagált konstruktívan a versenyképességi stratégiájukra. A miniszter szerint a jegybanki kritikák helye a szakmai egyeztetéseken van, nem pedig a nyilvánosság előtt. Az ukrán-magyar határszakaszon 4679-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7352-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 20 embernek állított ki ideglenes tartózkodással jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Ma éjfélig lehet kiegészíteni, illetve elfogadni az eszia bevallási tervezetet, de nem éri meg az utolsó percekre hagyni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV összes központi ügyfélszolgálata 18 óráig, valamint a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonal 20 óráig hosszított nyitvatartással várja azokat, akik a tervezettel, bevallással vagy az 1+1%-kal kapcsolatban segítséget kérnek. Mától aktiválható a kormány új mobil applikációja, amellyel az állami és egyes piaci szolgáltatások digitális elérését támogatják. Az e-ügyintézés szolgáló alkalmazás alapjaiban változtatja meg az állampolgárok elektronikus közigazgatáshoz fűződő viszonyát, egyre egyszerűbben, kényelmesebben és hatékonyabban intézhetik ügyeiket, írja az Infostart honlap. A digitális erkölcsi bizonyítvány az első okmány, amelyet egy gombnyomással igényelhetnek az állampolgárok. Tartósan sikerült megfordítani a negatív erdőtelepítési trendet az országfásítási program 2019-es meghirdetésével. Az elmúlt 5 évben 184 millió új fát ültettünk el, mondta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét az erdők jelentik, és olyan kiemelt közcélokat szolgálnak, mint a klímavédelem, a szén megkötés vagy a biodiverzitás megőrzése. Az elmúlt 5 évben a legtöbb erdőt Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében telepítették, 5829 hektárt. Őrizetbe vették a szombat éjjeli balesetben érintett szállodahajó kapitányát. A rendőrök segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, közben továbbra is keresik a dunai hajó balesetben eltűnteket. A hatóságok a Verőcétől délre található teljes folyószakaszra kiterjesztették a kutatást. A szállodahajónak ütközött motorcsónakban 8 utaztak, köztük egy férfi kijutott a partra, 2 ember holttestét megtalálták, 5 embert azóta is keresnek. Összesen 300 millió eurós hitelt vesz fel Lengyelország az Európai Beruházási Banktól a lengyel-francia műhold programra. A beruházás az európai légvédelmi projekt része. Donald Tusk, lengyel kormányfő úgy fogalmazott, civil feladatokat, de egyúttal védelmi és biztonsági célokat is szolgálnak ezzel. Azt is közölte, néhány napon belül több más európai miniszterelnökkel együtt bemutatja az Európai Bizottságnak a légvédelmi rendszer létesítésének tervét. A lengyel hatóságok eddig 9 lengyel, fehér orosz és ukrán állampolgár gyanúsítottak meg orosz megrendelésre végzett szabotázs akciók, ezen belül gyújtogatás elkövetése miatt, közölte Donald Tusk. A kormányfő egy tévéinterjúban megerősítette, ma ismerteti a lengyelországi orosz és fehér orosz befolyást vizsgáló bizottság létrehozásának tervét. Este 4,4-es erősségű földrengés volt a dél-olaszországi Nápolyban, közölt az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. Nincsenek értesülések nagyobb károkról vagy esetleges áldozatokról, sokan azonban megijedtek és az utcákra szaladtak. Végül az időjárásról: erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé kialakul majd zápor, zivatar, néhol akár hevesebb vihar is. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív: jöjj fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere, üle mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázon, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. A jogsegélyben egy a szerkesztőségünkhöz beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró azzal a kérdéssel fordul tanácsért, hogy mi a tulajdoni lap, illetve milyen információkat ismerhet meg egy ingatlan tulajdoni lapjáról.
Az ingatlan nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdonlapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
Hány részből áll egy ingatlan tulajdoni lapja?
Az ingatlan tulajdonlapok három részből állnak. Az első rész tartalmazza lényegében az ingatlannak az adatait. A második rész tartalmazza azt a részt, amelyben az ingatlannak a tulajdonosai vannak megjelölve. És a harmadik rész az az úgynevezett teherlap, amelyben pedig különféle olyan bejegyzéseket tartalmaz a tulajdoni lap, ami mondjuk zálogjogra, haszonélvezeti jogra vonatkozik, tehát olyan dolgokat, amik pedig meghatározók az ingatlan vonatkozásában.
Hogyan áll össze a tulajdoni lap három része? Milyen módon?
Ha kezünkben tartunk egy kinyomtatott tulajdoni lapot, akkor rögtön fogjuk látni, ezek római számmal vannak jelölve ezek a különféle részek, és a római 1-es, római 2-es, római 3-as részből fog állni, és ezek pedig egy vonallal el vannak választva. Tehát a könnyebb tájékozódás szempontjából azt lehet mondani, hogy ilyen formán, ha nézzük, hogy mit tartalmaz az 1-es rész, mit tartalmaz a 2-es rész, illetőleg a 3-as rész, akkor ezeket fogjuk látni. Ugyanakkor az 1-es részben fel van tüntetve, hogy milyen fajtája van annak az ingatlannak. Tehát például az is látszik a tulajdonlapon, hogy ez egy külterületi ingatlan, az egy, vagy egy belterületi ingatlan, illetőleg az esetleg egy zárt kert. Az ingatlannak, hogyha rendelkezik rendes címmel, posta címmel, akkor ezt is ki tudjuk olvasni a tulajdonlapból. Egyébként pedig az ingatlanokat helyrajzi szám alapján tartják nyilván. Ez azért nagyon fontos, mert a címeknél sokszor van bizonytalanság vagy pontatlanság, de a helyrajzi szám, ami alapján a földhivatali szerv a kormányhivatalon belül nyilvántartja az ingatlanokat, az minden egyes esetben különböző és eltérő. És ezért a földhivatali szerv a helyrajzi szám alapján tartja őket nyilván, de hogyha rendelkezik természetbeli címmel is az adott ingatlan, akkor pedig a tulajdonlap ezt is tartalmazza. Továbbá annak a méretét és egyéb olyan lényeges tulajdonságokat, amelyeket kell tudni. És nagyon lényeges, hogy maga a tulajdonlap az közhiteles. Tehát ez egy közhiteles nyilvántartásban résztvevő olyan ingatlan, egy olyan dolog, amelynek az ismeretében, illetőleg az a lényeg ennek a közhiteles nyilvántartásnak, hogy abban bízhatunk az ellenkező bizonyításáig, a tulajdonlapban szereplő tényeket, adatokat valósnak kell tekinteni. Nagyon fontos kérdéskör egyébként még az is e vonatkozásban, hogy mi a helyzet a tulajdonlapot tekintve, hogyan tudunk azzal ahhoz hozzájutni. Korábban volt még a nem hiteles tulajdonlap, ezek most már nincsenek, tehát most már csak hiteles tulajdonlap van, és ennek is két formája van. Van egyfelől a szemlemásolat, és van a teljes másolat. A szemlemásolat az mindig az aktuálisan élő információkat tartalmazza egy ingatlan vonatkozásában, tehát hogyha mi csak azt akarjuk megtudni, hogy mi az, ami a tulajdonlapon jelenleg is élő jogosultság, kik jelenleg a tulajdonosok, vagy most van-e bármilyen teher bejegyezve, vagy szolgalmi jog, vagy egyéb a tulajdonlapra, akkor egy szemlemásolat is lehet elegendő. Hogyha az ember azt szeretné tudni, hogy mik voltak azok a jogelődök akár, vagy milyen olyan tények feljegyzése, vagy illetőleg bejegyzések is voltak az tulajdonlapon, amelyek már nincsenek, akkor pedig egy teljes másolatot kell lekérni. Ebben az esetben megtudjuk azt is, hogy kik voltak a korábbi tulajdonosok, vagy például volt-e valamiféle zálogjog bejegyezve, vagy haszonélvezeti jog, amelyet időközben már töröltek. És hogyha ezt a teljes másolatot kérjük le, akkor az ingatlannak, amióta elkezdték digitálisan, tehát elektronikusan rögzíteni az adatokat, akkor hosszú évtizedekre visszanyúlóan is teljes körű információt fogunk szerezni.
Mit tud tanácsolni a levélírónak? Hogyan tud a legkönnyebben hozzájutni, vagy lekérni a tulajdoni lapot?
Abban az esetben, hogyha van ügyfélkapuja, akkor ügyfélkapunk keresztül hozzá tud jutni. Ezekhez első két alkalom minden évben az ingyenes, azonban minden további után 3000 forintot kell fizetni. El tudja dönteni, hogy szemlemásolatot, vagy pedig teljes másolatot szeretne kérni, mind a kettőre ugyanez vonatkozik. Hogyha azonban nincsen ügyfélkapuja, akkor be kell sétálnia a kormányablakhoz, illetőleg a kormányhivatalnak a földhivatali szervéhez, földhivatali osztályához, és ott az ügyfélszolgálaton tud tulajdonlapot vagy szemlemásolatot kikérni. Korábban volt nem hiteles másolat is, amely nem 3000 forint volt, hanem elektronikusan beszerezve csupán 1000 forint, azonban ez már megszűnt, úgyhogy már csak hiteles szemléhez, illetőleg hiteles tulajdonlap teljes másolathoz lehet hozzájutni.
A következőkben a társasházi közgyűlés kérdéskörét befejezzük, és a közös képviselő megválasztásával és feladatköreivel foglalkozunk. Van-e lehetőség írásbeli szavazásra a társasházban?
A társasházi törvény két esetben kifejezetten rendelkezik az írásbeli szavazás lehetőségéről. Ezeknek az a lényege az írásbeli szavazásnak, hogy akkor nem kell mindenkinek személyesen jelen lenni, és ezzel el lehet azt érni, hogy lehetőség szerint mindenki részt tudjon venni a szavazásban. És ilyen formában az írásbeli szavazás eredményt a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke írásban közölni köteles a tulajdonostársakkal.
Hogyan ismerheti meg a lakóközösség a közgyűlésen meghozott határozatokat? Milyen módon?
A közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének a társasházi közgyűlésen meghozott határozatokat a közgyűlés megtartásától számított 8 napon belül a társasházban jól látható helyen ki kell függesztenie, továbbá ezzel egyidejűleg, amennyiben a szervezet és működési szabályzat ilyen kötelezettséget előír, abban az esetben valamennyi tulajdonos társat írásban is értesíteni köteles.
Milyen lehetősége van a tulajdonostársnak abban az esetben, ha a közgyűlésen meghozott határozat jogszabályba ütközik, vagy számára jelentős érdeksérelmet okoz?
Ha a közgyűlés határozata jogszabály, vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat rendeltetéseit, vagy rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármelyik tulajdonos társ keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének a megállapítását a határozat meghozatalától számított 60 napon belül. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti. A közgyűlési határozat megtámadására három ok vezethet. A határozat meghozatala során nem tartották be a közgyűlés összehívásával, és a határozathozatal módjával kapcsolatos szabályokat. Például itt a meghívó kézbesítésének a szabálytalansága, vagy a közgyűlés határozat képessége nincs meg. Továbbá a megalapozott döntéshez szükséges írásbeli tájékoztatás hiányzott. A közgyűlés hatáskörbe tartozó kérdésben az eljárás szabályok betartásával hozott határozatot, amely azonban tartalmánál fogva jogszabálysértő, ilyen esetben is meg lehet támadni alapvetően a határozatot. Ide tartozik, amikor a közgyűlési határozat jogszabályba, alapító okiratba vagy az SMS-be ütközik. Erre példa, ha az éves beszámoló vagy a költségvetés hiányos, vagy ha a közgyűlés a külön tulajdoni hányadok számának figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a közös költséget. A határozathozatal során mind az anyagi, mind pedig az alaki szabályokat betartották, azonban a határozat tartalmánál fogva kisebbség jogos, lényeges érdeksérelmet lehet megállapítani. A kisebbség jogos érdekeinek sérelme szintén nem egy egyértelmű, körülírható vagy definiálható kifejezés. Éppen ezért a bíróság mindig az adott egyedi esetet nézi ahhoz, hogy feltárják az adott sérelem tényét és jellemzőit. A közgyűlési határozat meghozatalától számított 60 napon belül keresettel élhet bármely tulajdonostárs, és kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását. A közgyűlési határozat megtámadására irányuló perben a per alperese a társasház lesz, tehát a társasház, és nem a közös képviselő ellen kell benyújtani a keresetet. Ugyanakkor itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy mindig jobb megelőzni a peres eljárást, és lehetőség szerint törekedni kell megállapodni peren kívül.
Hogyan történik a társasház közös képviselőjének a megválasztása?
A közös képviselő megválasztása a társasház közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az első közös képviselő megválasztására az alakuló közgyűlésen kerül sor, amelyet az alapítókirat elfogadásától számított 60 napon belül kell összehívni. A közös képviselő megválasztásához elegendő a jelenlévő tulajdonostársak által egyszerű szó többséggel hozott közgyűlési határozat, valamint a közös képviselő elfogadó nyilatkozata, amely nincs alakszerűséghez kötve. A társasházi törvény nem tartalmaz rendelkezést a választás időtartamára nézve, így kizáró rendelkezések hiányában a közös képviselő megválasztása szólhat határozott és határozatlan időre is, vagy a közgyűlési határozatban foglalt feltétel bekövetkeztéig. Ha a választás határozott időre szól, akkor a jogviszony megszűnéséhez nem kell a közgyűlés felmentő határozata. Fontos tudnivaló, hogy a közös képviselő és a társasház közötti megbízási jogviszonyt a választás és nem a szerződés hozza létre. A közös képviselővel a társasház külön megbízási szerződést is köthet, ez esetben a megválasztott közös képviselővel a számvizsgáló bizottság jogosult szerződést kötni. A közös képviselet ellátása történhet ingyenesen, vagy díjazás ellenében is. A társasházi törvény itt csak arról rendelkezik, hogy a közös képviselő díjazásának a megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, illetve hogy a számvizsgáló bizottság tesz javaslatot a díjazással kapcsolatban, ugyanakkor a közgyűlési határozatnak nem előfeltétele a számvizsgáló bizottság indítványa.
Számos feladatköre van a közös képviselőnek. Melyek ezek?
A közös képviselő feladata jelentős részét a közgyűlési határozatok végrehajtása és a napi ügyek intézése tölti ki. A társasház gazdálkodását érintő jelentősebb kérdésekben felújítások, illetőleg kötelezettségvállások, csak a közgyűlés szervezeti működési szabályzat felhatalmazás alapján járhat el. A közös képviselő hívja össze a közgyűlést, és feladatkörébe tartozik a közgyűlési határozatok előkészítése. Ennek keretében elkészíti a közgyűlési határozatok tervezetét és a döntések szükséges dokumentumait. Írásbeli szavazás esetén a tulajdonostársaknak megküldi a határozati javaslatot, és a szavazás eredményéről őket írásban tájékoztatja. A közös képviselet további feladata az adatok kezelése, nyilvántartások vezetése és az iratok őrzése is. Ennek keretében a közös képviselőnek, ha az SMS így rendelkezik, nyilvántartást kell vezetnie a tulajdonostársak lakcíméről, egyes személyes adatairól, a bérlő és a haszonélvező személyéről, a külön tulajdonban álló ingatlanokban lakó személyek számáról. A közös képviselő köteles megőrizni a társasház alapító okiratát, illetőleg annak módosításait, és az SMS egy példányát, továbbá köteles a közgyűlési határozatairól is, és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást a közgyűlési határozatok könyvét vezetni. A feladat köréből adódóan köteles megőrizni a gazdálkodás során keletkezett iratokat, bizonylatokat, szerződéseket, számviteli bizonylatokat, továbbá a társasházzal kapcsolatos peres ügyek iratait is. A közös képviselő gazdálkodással kapcsolatos feladatkörei az alábbiak. A közös képviselő köteles mindent megtenni a társasház épülete fenntartásának biztosítása érdekében, ami kiterjed az üzemeltetésre, a karbantartásra és a felújításra, ideértve az ebben a körben hozott közgyűlési határozatok végrehajtását is. A közös képviselő évente köteles költségvetési javaslatot és elszámolást készíteni, amelyek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társasház működésének fenntartása érdekében közli és beszedi a tulajdonos társakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, a külön jogszabályok alapján megállapított szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A közös képviselő relatív jogképességének keretében képviseli a társasházat peres eljárásban is. A képviseleti jog magában foglalja az anyagi jogi képviseletet és az eljárás jogi képviseletet egyaránt. A közös képviselő napi ügyintézési feladatait a társasházi törvény nem nevesíti. Ugyanakkor a közös képviselő havonta hirdetményi úton köteles tájékoztatni a tulajdonos társakat a rezsicsökkentésből eredő, a társasházat érintő havi megtakarításokról, továbbá minden év február 15-éig szintén köteles őket írásban tájékoztatni a közös költség közműszolgáltatási elemeinek és a külön tulajdonon belül nem mérhető közműszolgáltatások díjait érintő rezsicsökkentés egyes tulajdonostársakra számított összegéről. A törvényben meghatározott tájékoztatás kötelezettség elmulasztás esetén, amely egyébként fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül, a tulajdonostársak a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság a bejelentés megalapozottsága esetén a közös képviselővel szemben bírságot szabhat ki. A közös képviselő köteles biztosítani a tulajdonostársak részére a társasház irataiba való betekintést. A külön tulajdont érintő tulajdonos változás esetén az aktuális tulajdonos, valamint leendő tulajdonos közös kérelme esetén köteles bemutatni a közgyűlési határozatok könyvét, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat. A közös képviselőt általában a számvizsgáló bizottság ellenőrzi. Ahogyan arról egyik korábbi adásban már szó volt, a 25 lakásnál nagyobb társasházakban kötelező számvizsgáló bizottságot választani a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére. A törvény általánosságban feljogosítja a számvizsgáló bizottságot, hogy ellenőrizze a közös képviselő ügyintézését. Ennek keretében információt kérhet és tisztázhatja az esetleg félreértett vagy vitatott kérdéseket. Fontos kiemelni, hogy olyan társasház esetében, ahol nincs számvizsgáló bizottság, ott akár egy tulajdonostárs is, vagy erre kijelölt szakértő is választható a közös képviselő ellenőrzésére.
Mindezek birtokában van-e a közös képviselőnek kártérítési felelőssége?
Főszabály szerint a közös képviselő a tevékenységét, hasonlóan a jogi személy vezető tisztségviselőihez, a társasház közösség érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Ezeken kívül a közös képviselő kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben hátralékos közös költségtartozás behajtása érdekében nem intézkedik. A közös képviselő kártérítési felelősségét az is megalapozhatja, ha a közös képviselő a közgyűlési határozatok könyvében valamely lényeges körülmény vagy közgyűlési határozat bejegyzését elmulasztja, vagy abban valótlan bejegyzést rögzít. Amennyiben a közös képviselő a társasház irataiba való betekintés jogának gyakorlásában nem működik közre, akkor a tulajdonostárs követelheti a szükséges iratok és dokumentumok rendelkezésre bocsátását, akár polgári eljárás keretében is.
Mi a helyzet a törvényességi felügyelettel?
Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a társasház működésének törvényessége, a közös képviselő jogsértő magatartása ezenből mulasztása miatt nem biztosítható, így különösen, ha a közös képviselő nem hívja össze a közgyűlést a törvényben előírt esetekben, nem közli a tulajdonos társakkal az írásbeli szavazás eredményét, nem hajtja végre a közgyűlési határozatban foglaltakat, nem törli a nyilvántartásból a tulajdonostárs kiegyenlített közös költség tartozásával kapcsolatos adatokat, nem őrzi meg az alapítókiratot és az SMS-t, és nem vezet nyilvántartást a közgyűlési határozatokról és azok végrehajtásáról. Nem teljesíti a közös költség közlésével, beszedésével és érvényesítésével kapcsolatos feladatait, valamint nem vagy nem a törvény által előírt formában készíti el az éves költségvetést és beszámolót.
Miként hogyan szűnik meg a közös képviselői jogviszony?
A közös képviselő jogviszony megszűnésére nézve a társasházi törvény szintén adós maradt a részletes szabályozással. A törvény csak arról rendelkezik, hogy a közgyűlés a közös képviselőt, az intézőt, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő intézőbizottság esetében annak elnöke a közgyűlés határozata alapján az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított 90 nap elteltéig ügyvívőként ellátni a közösség ügyeinek intézését. A közös képviselő jogviszonya megszűnik, a közös képviselő halálával vagy jogutód nélkül történő megszűnésével, az intézőbizottság elnöke és tagjai vonatkozásában a tulajdonosi minőség megszűnésével, felmentéssel, a közgyűlési határozatban meghatározott idő elteltével, a feltétel bekövetkezésével, új közös képviselő megválasztásával, illetőleg lemondásával. A bírói gyakorlat szerint az új közös képviselő megválasztásával automatikusan a korábbi közös képviselő megbízatása megszűnik. A közös képviselő leváltása, ugyanúgy, ahogy a megválasztása is, a közgyűlés kizárólagos hatásköre. Összességében elmondható, hogy sok esetben a közös képviselő leváltásának gyakorlati nehézsége éppen ebben rejlik, hogy nehéz összehívni egy közgyűlést, amelyen a tulajdonos társak több mint fele úgy dönt, hogy nem szeretnék, ha továbbra is az adott közös képviselő intézni az ügyeiket, és egy másikat választanak meg helyette. Fontos hangsúlyozni itt is, hogy mindig érdemes az adott társasház hosszú távú érdekeit tartani szem előtt akkor, amikor közös képviselőt választunk.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly,
So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't wanna stay so long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, there's no denying that it's a beautiful day to send this out, and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if would think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, s abban is, a Szentírás és a papság. Befejeztük az Ószövetségről való elmélkedést, és éppen ezért most az új szövetségi Szentírást vesszük egy kicsit górcső alá. A biblikus teológiai szótár azzal kezdi az új szövetségről szóló részt, hogy az Ószövetség értékei csak Jézusban nyernek teljes értelmet, aki túlhaladva beteljesítette azokat. A kinyilatkoztatásnak ez az általános törvénye különösen is érvényes a papságra. A következő részben Jézus az egyetlen pap címmel elmélkedik az új szövetségről a teológiai szótár. Először is a szinoptikus evangéliumokat próbálja vizsgálni, s megállapítja, hogy Jézus maga egyetlen egyszer sem tulajdonítja magának a papi címet. Hogy miért? Ez világos. A környezetében ez a megjelölés az ő idejében egy meghatározott tevékenységre vonatkozik, amelyet csak Lévi törzsének tagjai gyakorolhattak. Jézus pedig látja, jól látja az övéktől nagyon is különböző feladatát, amely sokkal teljesebb, sokkal alkotóbb. Inkább fiúnak, emberfiának nevezi magát. Minden esetre azonban alkalmaz az ő küldetésének meghatározására papi megfogalmazásokat, terminusokat is. Szokásának megfelelően ezek a kifejezések legtöbbször rejtettek és képletesek. Amikor Jézus haláláról beszél, különösen is világos ez a tény. Ellenségei szemében ez a káromlásnak a büntetése. Tanítványai szemében pedig botrány és kudarc. Az ő számára azonban áldozat, amelyet az Ószövetség egyes alakjaival ír le, hol Isten szolgájának a kiengesztelődési áldozatához hasonlítja Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. verse, és még több más helyen, Izaiás próféta 53. fejezetére hivatkozva, hol Mózes sínai szövetségi áldozatához, szintén Márk evangéliumának 14. fejezetének 24. verse, a kivonulás könyvére hivatkozva, és a vér, amelyet húsvét idején ad, a húsvéti bárány vérére emlékeztet. Ugyancsak Márk evangéliumának 14. fejezete. Elfogadja a reá kirót halált, úgy ajánlja föl saját magát, mint a pap az áldozatot. Ezért aztán a bűnök bocsánatát várja tőle, az új szövetség megalapítását, népének üdvösségét. Röviden tehát, ő saját áldozatának a papja. A következő részben a szótár arról beszél, hogy a papok másik tevékenysége az Ószövetségben a Tóra szolgálata volt. Jézusnak pedig nagyon világos az álláspontja Mózes törvényével kapcsolatban. Azért jött, hogy beteljesítse. Anélkül, hogy a betűjéhez ragaszkodna, hiszen felülmúlja, megvilágítja mélyebb értékét, és összefoglalja az első főparancsban, meg a másodikban, amely az elsőhöz hasonló. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ez az összefoglalás nem más, mint a Shemoa Israel, halld Izrael az Úr, ami Istenünk egyetlen Úr, vagyis az Isten szeretetnek a legfőbb parancsolata, és hozzáfűzi Jézus a második hasonló ehhez, szerest vele barátodat, mint önmagadat. Így folytatja a zótár szolgálatának ez az oldala, folytatja az Ószövetség papjainak szolgálatát, de minden szempontból felül is múlja. Mi Jézus ugyanis az ő kinyilatkoztatása legmagasabb rendű, az üdvösség, az evangélium beteljesítése, megvalósítása, amely tulajdonképpen véglegesen beteljesíti a törvényt. A következő részben, a második pontban Jánostól Pálig fejtegeti az új szövetség üzenetét a papságról, Jézus papságáról a szótár. Pál, aki oly gyakran említi, írja a szótár Jézus halálát, azt, hogy a mester nyomán húsvéti bárány áldozatának, a szolga megalázkodásának és a kiengesztelődés napjának előképével mutatja be. Ez az áldozati értelmezés ismételten megjelenik a Krisztus vérében való részesedésnél. És ezzel a vérrel történő megváltás képeiben, többek között Római levél, Kolosszai levél, Efezusi levél. Pál számára Jézus halála szabadságának a legtökéletesebb tettét, az igazi áldozatot jelenti, amelyet ő maga mutat be. Ez, megjegyzi a szótár, kifejezetten papi tevékenység. És így folytatja, de mesteréhez hasonlóan, és valószínűleg ugyanolyan okok alapján, mint mestere, az apostol Pál nem nevezi Jézust papnak. Így van ez az Új Szövetség minden könyvében, kivéve a zsidókhoz írt levélben. Ezek úgy mutatják be, már mint az Új Szövetség többi könyve, Jézus halálát, mint a szolga áldozatát, a bárány áldozatát, emlékeztetnek Jézus vérére. Papnak nem nevezik őt. János írásai kevésbé tartózkodóak. Papi öltözetben írják le Jézust, és a szenvedés leírását, amely áldozati tevékenység. Ezt a főpapi ima nyitja meg, János evangéliumának 17. fejezete. Jézus, mint pap, megszenteli önmagát, azaz áldozatával odaadja önmagát, és így olyan hathatós közvetítést fejt ki, amelyre az ószövetségi papság hiába törekedett. A harmadik pontban pedig a zsidókhoz írt levélről szól a biblikus teológiai szótár. Azt írja, a zsidókhoz írt levél fejti ki kellőképpen Krisztus papságát. Visszatér a már felvetett témákra, és a keresztet úgy mutatja be, mint kiengesztelődés, ahogyan a római levél, a szövetség, a zsidókhoz írt levél 9. fejezete, a szolga áldozata szintén ugyanebben a fejezetben. De figyelme Krisztus személyes szerepére összpontosul az áldozat fölajánlásában. Jézust arra hívja Isten, sokkal jobban, mint egykor Áront, hogy közben járjon az emberekért, és áldozatot mutasson be a bűneikért. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 1. versétől 14. verséig. Papságának Melkizedek papsága volt az előképe a jövendőlésének megfelelően. A szerző, hogy ezt a pontot megvilágítsa, alaposan elemzi az Ószövetség szövegeit. A teremtés hallgatása a királypap származásáról szerinte Isten fiának örökké valóságára utal. A tized, amelyet Ábrahám ajánlott föl Istennek, Lévi papságának alsóbb rendűségét jelzi Jézus papságával szemben. Isten esküje a Zsoltárok 110. Zsoltárban végleges papi megingathatatlanság tökéletességét hirdeti ki. Jézus a szent és az egyedüli pap. Az ő papsága véget vet a régi papságnak. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió.